Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Méhes Dávid vagyok, és ma a birtokvédelemmel foglalkozunk. Vendégeim kivételesen nem ügyvédek, hanem közigazgatási szakemberek, évtizedes jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi tapasztalattal. Tehát ügyvédek beadványairól döntenek. Röviden bemutatom vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Kajó Cecília 2013-ban végzett az ELTE-n. 1996 óta köztisztviselő, szakterülete a birtokvédelmi és állatvédelmi hatósági jog, valamint a szabálysértési jog. A Magyar Birtokvédelmi Szövetség és az Állatorvosok Állatvédelemért Országos Alapítvány tanácsadója. A Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegélyszolgálat titkára. Gál János 2007-ben végzett a Corvinuson igazgatás szervezőként. 2007-től a mai napig birtokvédelmi szakterületen dolgozik a 13. kerületben. A Magyar Birtokvédelmi Szövetség tanácsadója, birtokvédelmi tárgyú szakmai konferenciák, továbbképzések rendszeres előadója. Akkor kezdjünk is bele!
Birtokvédelmi kézikönyv. Szerzők Gál János és Kajó Cecília. A birtokvédelmi hatósági munkában évtizedes tapasztalattal rendelkező, számos publikációt jegyző, a továbbképzéseken rendszeresen előadó szakemberek könyvét keresse az Orak kiadónál és az orak.hu oldalon.
Írtatok egy könyvet a birtokvédelemről. Szerintem ez egy hiánypótló dolog. Végre helyre tudjátok tenni, hogy mi a szerepe a birtokvédelemnek és a birtokvédelmi eljárásoknak. Mi ügyvédek sokszor párhuzamosan folytatjuk, vagy már az elején elkezdjük egy jegyző előtti birtokvédelmi eljárással ezeket a problémákat intézni. Később derül ki, hogy esetleg fölöslegesen futottunk ennek neki. És a birtokvédelemnek az lesz a vége, hogy egy bizonyos idő után a bírósághoz kell fordulni, és időt vesztettünk. Ezzel a könyvvel látom, hogy nagyjából ezzel foglalkoztok, és a birtokvédelem végén pedig a végrehajtással, ami szintén egy nagyon fontos dolog. Mi vezetett ahhoz, hogy ezt a könyvet megírtátok?
A magam részéről én elsősorban a 10-12 évvel ezelőtti saját magamnak írtam ezt a könyvet. Amikor én ezt a pályát kezdtem, ezt a szakmát, ezt a szakterületet, akkor nem volt ilyen kézikönyv. Alig volt mihez nyúlni, talán a Bisztricki Lászlónak voltak cikkei, amivel még nagyon sok ügyintéző a mai napig nyilván forrás megjelöléssel válogat, vagy kicsit idézget, de igazából nem volt mihez nyúlni, és hát ugye hip-hop eltelt 12 év, rengeteg ügyünk volt, rengeteg jó kollégát ismertünk meg, rengeteg tapasztalatunk volt, tök jó szakmai közösség alakult ki az ügyintézőkkel, a jegyzőkkel, és akkor valahogy így mostanára így kiforrotta magát ez az egész, hogy a maga leszűkített magyarázatával, hogy ez egy kézikönyv is lehet, tehát nagyon hasznos a mindennapokból, de igazából egy tágabb kitekintést is ad, kezdve ott, hogy mire jó, mire nem jó, mire tudjuk használni, mire nem a birtokvédelmet, a jegyzői formáját, milyen más egyik, mint alternatív lehetőségek vannak, eljárások, de kitekintettünk például a pszichológiai háttérre is, tehát hogy rengeteg mindenfélére. Valahogy ez most ért meg szerintem így a kettőnk tapasztalatai alapján.
Azt vettük észre, hogy a jegyzői birtokvédelem az elmúlt években az egy nagyon elhanyagolt, ilyen mostoha gyerek volt, ami az oktatást illeti, meg a rendelkezésre álló, kézzel fogható írott szakanyagot. Csak kevés volt ebből, van a Magyar Birtokvédelmi Szövetség, aki megpróbálta betölteni valahol ezt az űrt, és szervezett olyan szakmai napokat, ahol van oktatás, de egy központi összefogott tananyag az nem állt rendelkezésre. Most ez változott azért, az elmúlt időben mi magunk ezt az űrt megpróbáltuk elkezdeni betölteni, és évente több száz jegyzőt oktatunk, és tartunk olyan előadásokat, ahol ügyintézők vesznek részt. Mert ez egy olyan speciális jogterület, ami mellett egyszerűen nem lehet csak úgy elmenni, hogy majd valaki leül a székbe és megcsinálja. Úgyhogy ez volt talán az a kiinduló pont, hogy ezeken az előadásokon folyamatosan érkeznek olyan kérdések, amiből azt látjuk, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen egy polcról levehető instant dolog, ami tényleg kinyitja a jegyző és eligazodik magában az eljárásban, illetve olyan útmutatót is kap, hogy egyes ügyeket hogyan érdemes megítélni. Például itt ugye a elhatárolások egy nagyon fontos kérdéskör lehet majd, valószínűleg a beszélgetés során is szóba kerül.
Hogy kell elképzelni a könyvet, amit így a polcról levesznek a kollégák, hogy ez kommentárt, bírósági vagy más jegyzői döntéseket is tartalmaz, illetve elemzéseket?
Végigveszi magát a birtokvédelmi eljárást, az alapeljárást, a végrehajtási szakaszát, attól kezdve, hogy valaki bead egy kérelmet, sőt már azt megelőzően, hogy esetleg milyen más, akár sokkal jobb lehetőségek állnak rendelkezésére, de emellett ugye rengeteg jogesetet hozunk, bírósági döntvénytárból is, saját tapasztalatból is, kollégáktól is összeszedtük, igazából ezt mindig úgy mondjuk, hogy ezt a könyvet nem mi ketten írtuk, hanem ezt az egész szakmai közösség írta, tehát ezt országszerte több száz jegyző és ügyintéző írta együtt. Illetve hát ugye amikor elhatárolunk, hogy esetleg valami más eljárás, akár közigazgatási, akár más jogákba tartozó sokkal jobb lenne, akkor ugye ott végigvesszük, hogy mik a lehetséges más megoldások, de végigveszük azt is, hogy mondjuk párhuzamos eljárások is lehetségesek, hogy ugye mi a cél, hogy történt valami a múltban, azzal kapcsolatban szeretnénk egy szankciót, szeretnénk, ha valakit megbüntetnének, vagy ugye az a fontosabb, hogy jövőre nézve eltiltsák valamitől, vagy valamire kötelezzék. És akkor ebbe is ilyen különböző idővonalakon haladunk, és akkor különböző lehetőségeket felvillantunk. Tehát igazából ezt nem csak szűken vett szakember forgathatja hasznosan, hanem akár egy olyan laikus, aki mondjuk megtalálja a nagyon hasonló olyan ügyét, amire ő szeretne megoldást. És akkor esetleg tájékozódhat előre, és esetleg akár sokkal tájékozottabb lesz, mint akár néhány ügyvéd ebben a tekintetben.
Maga a könyv is olyan kötet, ami tényleg egy támpont lehet, de a laikusnak is segítséget nyújt. Nekem mindig is szívügyem volt, vagy egy gondolat volt bennem, hogy valahol az átlagembert is kell segíteni ebben az eligazodásban. Hova forduljon, mire jó a jegyzői birtokvédelem, mire nem. Ezt szoktam elmondani, hogy a jegyzői birtokvédelmet egy ilyen univerzális elixírként, kamillateaként kezelik az ügyfelek, bármi bajom van, akkor megyek a jegyzőhöz, és majd a birtokvédelem megoldja. Hát nagyon fontos, hogy van egy ilyen, mint ez az adás is, tehát hogy fontos a birtokvédelemnek a nyilvánossága ebből a szempontból, hiszen ez az, amiben tudunk arról beszélni, hogy ne lepődjön meg majd az ügyfél, az átlagpolgár, amikor bemegy a jegyzőhöz, és a birtokvédelem nem lesz mindenre neki orvosság.
Hogyan zajlik egy ideális birtokvédelmi eljárás?
Tipikus eljárás nálam az úgy szokott történni, hogy bejön az ügyfél és tájékozódik, hogy mik a lehetőségek. Általában az ügyek nagy többsége nem birtokvédelmi ügy, de sokszor nem is jogi ügy, és nem is jogi eszköztára van szükség, vagy jogi orvosságra. Ha mégis bekategorizáltuk, betipizáltuk, akkor ugye lead egy kérelmet, aminél már nagyon fontos, hogy azért alapvető eligazodási pontok, meg segítség nyújtható, de ugye mégiscsak két fél magánjogi jogvitájába teszünk mi igazságot, ugye, mint jegyzők vagy ügyintézők, tehát ugye túlzottan sem lehet mondjuk segítséget nyújtani annak, aki véletlenül először érkezik meg, hisz ugye akkor a másodikkal szemben nem voltunk tisztességesek. Leadja a kérelmet, és ugye egy 15 napos határidőn belül megfelelő eljárási cselekményeket folytatva, tehát ugye további bizonyítást fölvéve, ugye várjuk a bizonyítási eszközöket, és akkor egy döntéshozatalba fut ki az egész. Ami nagyon fontos szerintem, hogy mint szakemberként, szakmai tanács, hogy olyan döntést sose szabad meghoznunk, amiről már előre látjuk, hogy nem lesz végrehajtható. És azzal mindig számolni kell, hogy az önkéntes teljesítés az ügyfelek fejében az inkább a kevesebb százalék felé halad, tehát hogy valószínű, hogy lesz szükség végrehajtásra, és ugye egy olyan végrehajthatatlan döntés, hogy ez csak mondom ilyen szakmai tapasztalatok meg gyakorlatokból, hogy a szomszéd ne rohangásszon föl le a kerítés túloldalán, és ne kiabáljon ordinára módon, vagy ne dobálgasson át szemetet, vagy a kutyája ne ugasson, ugye ezeket hogy hajtjuk végre se, hogy ilyeneket szerintem teljesen fölösleges meghozni, mert hogy nem fogjuk tudni végrehajtani. Nagyon érdekesek egyébként a jegyzői birtokvédelmi eljárások, mert nagyon nagy számban indulnak. Tehát egy évben egy ilyen 6-8 ezer is indul akár átlagosan, és ez ugye annyi, mint az összes dologi jogi per Magyarországon. Tehát ebből is látszik, hogy ugye a bíróságok a vállairól nagyon nagy terheket vesznek le a jegyzők.
És egymás jelenlétében meghallgatják a feleket?
Amennyiben szükséges, akkor tartható tárgyalás, de ugye ez igazából az összes ilyen kategória, ilyen, amire szükség van, ezt előre nem nagyon lehet látni, ez mindig az adott ügytípus adja magát, hogy mire van szükség, hogy inkább olyan tanúkra, vagy iratokra, vagy felvételekre, vagy bármire, ami ugye hasznosítható az ügyben.
Ideális eljárás létezik-e egyáltalán? Én azt mondanám, hogy az az ideális, hogyha nincs eljárás. Hát mindenkinek az lenne az ideális, és nem az mondatja belőlem, hogy ott ülök az asztal túloldalán, és ügyekkel kell foglalkozni, hanem az, hogy magának a feleknek is az az érdeke, hogy ne kerüljenek egymással ilyen konfliktusba, vagy egy hatóság előtti vitába. Viszont, hogyha tipikusnak kell mondani ezeket az eljárásokat, akkor még azt is ki lehet jelenteni, hogy nincs tipikus. Tehát, hogy minden eljárásban teljesen más, hogy alakulhatnak a dolgok. Arról is, amiről első olvasatra azt gondoljuk, hogy ebből egy remek birtokvédelmi határozat lesz a vége, majd a másik fél nyilatkozatait, bizonyítékait megismerve teljesen át kell formálnunk a előfeltételezéseinket.
Olyan elő tud fordulni, hogy mondjuk egymás jelenlétében meghallgatják a feleket, és a jegyző végül is úgy jár el, hogy ott a jegyző előtt egyességet kötnek, és megoldódik a birtokvita.
Eljárásjogi lehetőség ugye nincs már az egyesség kötésre, ez a régi, a korábbi birtokvédelemre vonatkozó jogszabály tette lehetővé. Van egy ilyen csodálatos módszertani útmutató a jegyzők, ügyintézők számára, abban ugye az van például, hogy hát ha fölmerül, hogy egyesség kötésre van mód, vagy esetleg valaki hozott már egy egyesség tervezetet, azt a bizonyítás körébe lehet értékelni. Tehát, hogy olyan klasszikus, hogy hoztunk egy egyességet, és majd a jegyző jóvá hagyja, ilyen típusú nincsen, de hogy egyébként nyilván ezt be lehet építeni a határozatba, és akkor az a határozat arról szól, amit szeretnének a felek.
Mennyi idő alatt lehet lefolytatni egy ideális birtokvédelmi eljárás jegyző előtt itt?
Erre egy nagyon jó tegnapi példát tudok mondani. Szerencsére nem nálam történt, hanem egy szakmabeli kollega mesélte. Egy ügyvéd küldte hozzá az ügyfelet, és azt várta az ügyfél az ügyvéd elmondása alapján, hogy ő bemegy a jegyzőhöz, előadja neki a problémáját, és egy azonnali birtokvédelmi határozattal fog tőle távozni. Majd amikor ezt az ügyintéző elmondta, hogy hát ez nem így van, hiszen itt van egy eljárási jogszabály, ami meghatározza ennek a kereteit, ebben a másik felett is meg kéne hallgatni, amellett, hogy felháborodott az ügyfél, hiszen ő neki tanácsot adott az ügyvédje, hát fölhívta az ügyvédet, aki kérte a telefont és beszélgetésbe kezdett az ügyintézővel, aki tájékoztatta szakszerűen a dolgok menetéről. Majd hát a beszélgetés vége az lett, hogy hát erre nincs lehetőség, és akkor mindössze a kérelmet kell csak átvenni. Tehát, hogy ennyire sokat várnak még ugye ügyvédek is a jegyzőtől, hogy egy azonnali birtokvédelmet adjanak. Ezzel vitába bonyolódni nem érdemes, hiszen a jogszabály az megmondja, hogy mit kell csinálni, tehát a jogszabály az mellettünk van ebben. Tehát 15 napos nettó, 15 napos ez az eljárás. Ez azt jelenti, hogy ezt föl kell bruttósítani magával az eljárási cselekményekkel. Viszont ebből nincs túl sok, mert igazából annyi van, hogy kiküldjük az ellenérdekű félnek a kérelmet, amiről neki nyilatkoznia kell. Itt eltelhet 8 nap, amíg megérkezik ez a nyilatkozat, majd van egy olyan időszak, amit nem hívhatjuk bizonyítási eljárásnak, hiszen a jegyző nem folytat eljárást a bizonyítás érdekében, hanem ez egy szakasz az eljárásnak, ez 10 nap, amíg bármelyik fél bármit becsatolhat még bizonyítékként, majd van 5 nap, amikor már a bizonyíték csatolási lehetőség megszűnik, és akkor a jegyzőnek ez az 5 napos ideje van arra, hogy átgondolja, és meghozza a döntését majd végül. Úgyhogy egy példátlanul gyors eljárásról van szó az államigazgatásban.
Így is egy hónapra el tud húzódni, de ettől még az államigazgatáshoz képest, és a bírósági eljárásokhoz képest ez egy gyors eljárásnak mondható. És itt a bizonyítási szakaszban olyanra van lehetőség, hogy a jegyző különböző megkereséseket küld ki indítványra, vagy ez már azért inkább a bíróság hatáskörébe tartozik?
Az elhatárolás az ugye az, hogy egy éven belül vagy egy éven túl történt ez a birtokháborító esemény, amivel szemben szeretnénk valami orvosságot. Tehát ez a fő kiindulás, amikor eldöntjük, hogy jegyzőhöz vagy bírósághoz fordulhatunk, rögtön fordulhatunk bírósághoz, tehát semmi nem zárja ki. A jegyző munkáját, vagy az ügyintéző munkáját azt igazából úgy tudnám legjobban jellemezni, hogy ül és várja, hogy melyik fél milyen bizonyítékot tesz le az asztalra, és ő értékeli. Tehát ő se nem tesz magától semmilyen lépéseket, nem keres meg senkit, hisz ugye erre neki nincsen törvényi felhatalmazása. Tehát ő értékeli, ami beérkezett elé, és abból dolgozik, abból tud valami döntést hozni. És ugye az, hogy ez egy ilyen nagyon rövid és nagyon hatékony, vagy annak tűnő eljárás, ez ugye azt jelenti, hogy itt megszületik egy alapdöntés. De hogy azt egyébként mindenféle eljárási szabályokkal, meg ugye elévülés, meg mindenféle más figyelmevételével, ezt ugye akár végső soron 6 évig tarthat az a végrehajtási szakasz, amikor ennek ugye önkéntes teljesítés hiányában érvényt szerzünk. Tehát ezt én mindig el szoktam mondani az ügyfeleknek, amikor bejönnek, hogy lehet, hogy optimális csillagállás esetén mondjuk a 16. napon kapnak egy olyan döntést, ami nekik tetszik és jó. De lehet, hogy azzal egyébként évekig még végrehajtási szakaszt kell folytatni, vagy végrehajtást kell folytatni, és ugye hogy tudjuk rászorítani leginkább valakit, akit köteleztünk valamire, elsősorban végrehajtási bírsággal, főleg ha olyan típusú zavarások vagy szomszéd tevékenysége, vagy kutyaugatás, vagy állattartás, vagy bármi van, amire mondjuk nem tudjuk azt mondani, hogy felhatalmazzuk a kérelmezőt, hogy az ő mondjuk a saját költségére hajtsa végre, és ugye azt majd utólag érvényesítse. Tehát, hogy olyan típusú kötelezésekkel kapcsolatban a legtöbb kötelezés olyan, hogy csak bírsággal tudjuk rászorítani a kötelezettet. Tehát, hogy ez évekre is elhúzódhat. Ezt egy tisztességes jegyzőügyintéző ezt mindig elmondja, amikor valaki bead egy ilyen kérelmet.
Ez a bizonyítási szakasz, ez a legnehezebb, ez a legsúlyosabb teher az ügyfélen, hiszen rajta van ez az óriási súly, hogy bizonyítania kell az állításait, meg azt, amit a jegyző előtt valósnak akar feltüntetni. Ha bonyolult jogi helyzet van leírva egy kérelemmel, akkor az első ránézésre a jegyzőnek mindig egy felkiáltó jel. Ez a felkiáltó jel meg azt jelenti, hogy álljunk meg egy szóra magunkban, mert hogy valószínűleg, hogy itt olyan jogviták vannak a háttérben, ami nem feltétlen a birtokvédelem és a jegyző asztalán kell, hogy megoldódjon. Tehát, hogyha egy bonyolult összetett jogi kérdésekkel tűzdelt birtokvédelmi kérelem érkezik, akkor az rögtön egy ilyen figyelmeztetés, hogy lehet, hogy ebből a jegyzőnek nem csak, hogy jó lenne kimaradni, hanem ki kell maradnia, hiszen vannak olyan összetett ügyek, például építkezések kapcsán nálunk a 13. kerületben ez rendszeres, hogy az építtető és generál kivitelező keveredik egymással olyan jogvitába, amit utána fölöltöztetnek szépen a birtokvédelem köntösébe, hogy az egyik fél nem engedi be a másikat, birtokba vette, nem vette birtokba, amiből a jegyzőnek egész egyszerűen ki kell maradnia, hiszen olyan gazdasági érdekek vannak ott, amiben hiába fog döntést hozni a jegyző, teljesen egyértelmű, hogy az 500 ezer rendelkezésre álló 500 ezer forintos maximális bírsággal a milliárdos beruházásoknak a feleit, képviselőit nem fogja tudni rákényszeríteni semmilyen belátó jogkövetésre a birtokvédelem kapcsán. Úgyhogy ez az érdekessége, hogy ugye mi hívhatunk be tárgyalásra feleket, de az a pillanat, amikor tárgyalunk, akkor annak nem biztos, hogy olyan a kimenetele, hogy azt egy határozatban kötelező jelleggel érvényre lehet majd juttatni a végrehajtás során, és hogy ugye a bonyolultsága az ügyeknek az nem mindig ad nekünk teret.
Azért is jó egyébként ez a könyv, amiről most beszélünk, mert ha jól értelmezem, akkor egy iránymutató is lehet a gyakorlattal kapcsolatban. Tehát egy jó iránymutatás. Mert ahogy én látom, mint ügyvéd, egyáltalán nem egységes a gyakorlat abban, hogy hol vannak a határvonalak. Láttam már olyan jegyzői eljárást, ahol elutasították a kérelmet, hogy ez bíróságra tartozik, mert túlságosan bonyolult a tényállás, meg a bizonyítás is, meg főleg jogkérdésről van szó, pedig egyszerű volt. De láttam olyat is, ahol az ingatlan kiürítésére kötelező határozat született a jegyző részéről, holott bonyolult volt az ügy. Tehát az eredeti állapot helyreállítását mondta ki a jegyző, de úgy, hogy az ügy egy vállalkozási és bérleti szerződéssel vegyes kötelem volt, egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy akkor ezt hogy kell megítélni, és hát nyilván a bíróságon kötöttünk ki, ahol első fokon helyben hagyták a jegyzőnek a határozatát, de másodfokon viszont a másodfokú bíróság azt mondta, hogy nem volt igaza a jegyzőnek, és elutasítják a birtokvédelmi kérelmet.
A jegyzői birtokvédelmi joggyakorlat az biztos, hogy sokszínű. Nyilván van majdnem 3200 önkormányzat, ha vesszük, hogy közös hivatalok, akkor ugye mondjuk 1700 jegyző biztos van az országban, tehát azért 1700 embernek a joggyakorlata rengeteg mindenen múlik, attól kezdve, hogy ugye a birtokvédelmi generál klauzula az azért egy jelentős mozgásteret ad, meg hát azért ugye rengeteg múlik, hogy milyen a probléma, milyen település, mármint hogy milyen adottságai vannak egy településnek az adott ügyben, mik a konkrétum. A másik pedig, amit ugye fontos tudni, hogy amikor születik egy alapdöntés, semmi baj azzal, ha valaki elégedetlen vele, tovább kell menni, mert hogy nagyon színes, hogy aztán egy bíróság hogy ítéli meg, ugye, hogyha jegyző döntésével elégedetlenek vagyunk, ugye keresetlevéllel megtámadjuk és elviszünk bíróság elé, és akkor kvázi birtokperré alakul az egész, és ugye ott a bíróság egyébként rengeteg esetben gyökeresen másképp látja az egészet, többek között azért is, mert ugye ő már nem tényalapon, hanem jogalapon dönt, tehát nem tény kérdésben, hanem jogkérdésben dönt, és lehet, hogy megsemmisítve a jegyzői döntést, gyökeresen ellentétes következményre jut. Tehát ez nagyon fontos, hogy az nem egy első és lezárt és végleges állomás, hogyha mondjuk nekünk egy olyan jegyzői döntés van a kézbe, ami épp bármilyen okból nem tetszik.
A jegyző csak arról tud dönteni, amit lát az eljárás során, viszont az, hogy kinek erősebb a joga a birtokláshoz, azt már a bíróság dönti el.
Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a norma szöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
A jegyző csak arról tud dönteni, amit lát az eljárás során, viszont az, hogy kinek erősebb a joga a birtokláshoz, azt már a bíróság dönti el.
A másik elhatárolás a bírósági birtokvédelemtől az éppen ez, tehát az egy éven túliságon kívül, pont ez, hogyha jogkérdés merül föl a birtok kapcsán, akkor kinek van joga a birtokláshoz, tulajdonképpen leegyszerűsítve, ez lenne ez a kérdés, illetve ha egyéb jogviták is felmerülnek, akkor ugye abban a jegyzőnek már nincs hatásköre dönteni, tehát itt van valóban a kutya elásva ebben az esetben.
Mi úgy hívjuk, hogy szűkített birtokvédelem. Tehát szerintünk a jegyzői birtokvédelemnek az a feladata, hogy a tulajdonjognak a részjogosítványai közül a birtoklás jogának sérelmére adjon orvosságot. Részben azért nehéz elkülöníteni sokszor, hogy a birtoklás sokszor összecsúszik a használattal, mert ugye alapvetően a használat sérelmével kapcsolatban inkább szomszédogi per látszik alkalmasabbnak, hisz ugye ott méricskélni kell. Tehát mondjuk nekem van zavaró állattartásom, a másikat meg zavarja ez az állattartás, össze kell méricskélni, hogy kinek mihez van több-kevesebb joga érdeke, állattartáshoz, vagy nyugodt pihenéshez, vagy egészséges környezethez, vagy bármihez, és ugye egy csomó mindenben méricskélni kellene. És sokszor az adott zavaró hatás vagy körülmény nem a birtoklásunkat érinti, hisz ugyanúgy hatalmunk van valami fölött, egy ingatlan fölött, egy ingó fölött, csak ugye magát a használatát zavarja. Ez sokszor mondom így egybe csúszik, de igazából, ha el lehet különíteni, és ugye nem a birtoklás sérelméről beszélünk, akkor mi azt mondjuk, hogy ez nem a jegyző és nem a bíróság dolga már mind birtokvédelmi hatáskörben, hanem mondjuk inkább szomszédjogi perben méricskéjék.
Az elhatárolás az egy olyan beszélgetés tulajdonképpen a kezdetekor, amikor az ügyfél bejön és tájékoztatást kér, próbálja előttünk ugye a birtokvédelem köntösébe öltöztetni a problémáját. Ez az a pillanat, amikor a ügyféltájékoztatásnak a magas iskolájánál vagyunk. Tényleg olyan jogterületekre tekintünk ki, például mondjuk ide a szabálysértési eljárást, amikor a csendháborítással keresnek meg minket, és azt mondják, hogy a szomszéd hangosan hallgatja a zenét. Tehát erre mondhatnánk azt, hogy foglalkozzunk ezzel a birtokvédelembe is, ugyanakkor látjuk, hogy a szabálysértési törvényben van egy nagyon konkrét megfogalmazás arra, hogy a csendháborítás az, hogyha indokolatlanul valakinek a nyugalmát ezzel a bizonyos zajjal megzavarják. Akkor miért próbáljuk meg ebben a nagyon általános birtokvédelmi generál klauzulában ezt értelmezni, ezt a fajta zavarást? Sokkal egyszerűbb, hogyha az ügyfél elmegy a szabálysértési hatósághoz, és ennek a zajnak az indokolatlanságának a hatósági bizonyítását kéri tulajdonképpen akkor, amikor feljelentést tesz szabálysértés miatt. És nyilvánvalóan ott egy azonnali szankció is érkezik rá, nem úgy, mint a jegyzői birtokvédelem, amikor eltiltunk valakit valamitől, aztán az, ahogy mondtuk, a végrehajtási résznél vagy összejön, vagy nem. Vannak olyan jogszabályok, amik egészen más és speciális kérdésre speciális választ adnak. Ilyenkor azokat kell használni, és a birtokvédelem igazából az a szűk szegmens, ami ezek után marad. Ami máshova nem illet be, arra lesz jó a birtokvédelem.
Az elhatárolás igazából azért is fontos, mert hogy egy rengeteg zavaró problémára nagyon sok olyan megoldás van, amire ugye lehet párhuzamos lehetőségeket is igénybe venni. Tehát egyébként lehet, hogy ugye megfelelő időrendi indítással lehet szabálysértési feljelentést is tenni, meg mondjuk elképzelhető egyébként mondjuk zavaró zajhatásra birtokvédelmi kérelem benyújtása is, csak ugye ezt is a legelején tisztázni kell az ügyféllel, hisz ugye ő ismeri legjobban a kvázi ellenfelét, hogy szerinte például mi veszi rá jobban a másikat? Egy múltbeli dolog miatt, elkövetett dolog miatt valami szankció, vagy egy jövőbeli eltiltás? Tehát mondjuk melyik az ő részéről a hatékonyabbnak tűnő megoldás? De mondjuk akár párhuzamosan is lehet egyébként, de mondjuk bizonyos ügytípusokban, vagy bizonyos zavaró momentumokkal kapcsolatban lehetséges, hogy egy egyszeri, keményebb, mondjuk egy szabálysértési, vagy bármilyen más szakigazgatási típusú bírság, az mondjuk nagyobb hatást, vagy nagyobb visszatartó hatást kelt, kezdve ott ugye, hogyha nem fizeti meg a bírságot, akkor vagy adómódjára letiltják, és ugye egyenesen szabálysértési eljárásban akár át lehet változtatni elzárásra. Tehát lehetséges, hogy ez például nagyobb visszatartó erő, mint hogy kapott egy jegyző alá kirúgásával egy döntést, hogy akkor a jövőre nézve ne zajongjon többet.
De hát a jegyzőbírságát azt is végre lehet hajtani.
Persze, tehát ott van a végrehajtási szakaszban bírságolási lehetőség, csak ugye az már azért egy bizonyos időtartam elteltével, meg kell állapítani, ugye, hogy az alaphatározatot nem hajtották végre, esetleg ha nem olyan precízen, nem olyan pontosan, mondjuk beleírtuk, hogy az eredeti állapotot állítsa helyre, mert ugye ezt mondja a PTK. Erre is kitérünk a könyvben, hogy szerintünk ez a legrosszabb megoldás, tehát nem lehet automatikusan átemelni egy PTK szakaszt, mert hogy mi az az eredeti állapot? Ha nem fejtjük ki, ha nem töltjük meg szakmai tartalommal, akkor az minimum háromféle lesz, mert lesz a kérelmező fejében egy eredeti állapot, a kötelezett fejében, meg a jegyzőjében. És akkor ugye jön a végrehajtási kérelem, ami azt mondja, hogy hát tessék kijönni, ellenőrizni, mert nem történt meg a döntésnek a végrehajtása, és ugye annyi van, hogy eredeti állapot. Az mi volt? Tehát nem tudjuk, hogy mit kérjünk számon, valamit számon kérünk, azzal kapcsolatban elégedetlenek, és persze nyilván, hogyha ez megtörténik, és így egy jó döntést próbálunk végrehajtani, és ez sikerül, és megfogtuk, és megcsíptük, van ott végrehajtási bírság, azt is le lehet tiltani adók módjára, csak már az ugye kvázi az eljárás vége fele. Reményeink szerint ugye vége fele van, hisz ugye a végrehajtás majd sikeres lesz, rászorítottuk egy több bírsággal a végrehajtásra az illetőt, tehát hogy ez más típusú, de van persze, itt is van bírság.
Olyan párhuzamos eljárás előfordulhat, hogy valakit mondjuk jogos önhatalommal vissza szeretné szerezni a birtokát, és ez akár még egy önbíráskodás is lehet, egy bűncselekmény, de idézőjelben levédve magát, azt csinálja, hogy először a jegyzőhöz fordul birtokvédelemért, majd még aznap elmegy, és mondjuk visszafoglalja az ingatlant, vagy a gyár területet, amiből pár órával korábban kitették. És akkor egy ilyen birtokvita úgy rendeződne, hogy azt mondja, hogy ugyan erőszakkal visszafoglaltam az épületet, de már tettem birtokvédelem iránt lépéseket is.
Az is lehet egyébként, hogy különböző jogágak megítélése szerint az egyik szerint valami jogszerű volt, a másik szerint meg nem. Tehát a jogos önhatalom keretében, ami ugye a legelső lépcsőfok a birtokvédelmi lépcsőfokok közül, tehát ugye amikor azt mondom, hogy bizonyos arányosságot követve teszek olyan lépéseket, mert ugye az idő kiesése nekem olyan bármilyen sérelmet, kárt, bármit okozna, hogy már arra sincs időm, hogy ezt a 15 napos jegyzői birtokvédelmet mondjuk igénybe vegyem, és ugye én valami lépéseket tettem, egészen elképzelhető, hogy egyébként büntetőjogi megítélés szempontjából olyan dolgokat követtem el, amit ott majd ezért engem számon kérnek, de egyébként mondjuk, mint birtokvédelmi lépcső, megállja a helyét, mert jogszerű lépés.
A jogos önhatalmat az tulajdonképpen azt teszi jogossá, hogy a tilos önhatalom ellen lép fel. Tehát amikor megtörténik a birtok elleni támadás, akkor én, mint birtokos, jogosult vagyok az ellen védekező testtartást fölvenni. Egy jó példa talán erre, amit el szoktam mondani, hogy bejön a betörő, most legyenek akkor párhuzamos eljárások is a fejünkbe, bejön a betörő a lakásomba, én őt ott találom a hátán a tévékészülékemmel, és ő éppen távozni akar a lakásból az ablakon keresztül. Na most én a jogos önhatalommal is föllépek, független attól, hogy a büntető törvénykönyv is megengedi nekem azt, hogy őt visszatartsam, de a jogos önhatalommal lépek föl ugyanakkor, hogy bezárom rá az ajtót, meg bezárom rá az ablakot, és őt ott tartom a lakásban. Addig még fönnáll ez a jogos önhatalom, viszont ő azt mondja, hogy tessék itt a tévé, visszatettem a helyére, és most már csupasz kézzel, a hátamon nincs más értéktár, szeretnék kimenni ebből a lakásból. Innentől a jogos önhatalom az véget ér, tehát a birtokot megvédtem, önhatalommal visszaszereztem azt, megálltunk, és jogos önhatalom szerint őt el kéne engednem. Viszont ugye van egy másik jogág, a büntető törvény, meg azt mondja, hogy amíg a rendőrség ki nem ér, addig őt meg vissza lehet tartani, hiszen őt egy lopási kísérleten kaptam rajta. Tehát nagyon érdekes ez a párhuzamosság, meg az is, hogy milyen átmenetek vannak, hogy egy bizonyos ideig mind a két jogág megengedi nekem azt, hogy őt visszatartsam, utána az egyik elveszik, de utána még mindig marad egy olyan dolog, ami engem följogosít az intézkedésre.
Például van az a híres jogeset, hogy egy hölgy várakozott a piros lámpánál, betörték az ablakát, és ugye motorral, ha jól emlékszem, ketten ültek a motoron, és ugye kiragadták a táskáját, és ugye a hölgy annyira fölháborodott, és annyira nyilván nyomta az adrenalin, hogy ugye nem tudom én hány kerületen, meg a hídon keresztül Budáról Pestre üldözte őket, és hát ugye az lett a sajnálatos vége, hogy a motorról, ha jól emlékszem, akkor ugye leesett, és ott beesett valami másik autó alá, tehát valami balesetet szenvedett, és hogy meg is halt. Ez sem egy egyszerű megítélésű eset volt, mert végső soron a kúriánál állt meg az, hogy ez egy jogos védelem, tehát ugye büntetőjogi fogalomba tartozóan jogos védelem keretében értékelhető cselekmény volt. Ezzel azért ugye laikusként is, meg jogászként is rengeteget lehet vitatkozni, hogy mennyire arányos és szükségszerű és jogszerű az, hogy egy táska, ami igazából bármi lehetett benne, de hogy mondjuk kerületeken keresztül kell üldözni valakit a motoron.
Amíg potenciális esélye volt a hölgynek arra, hogy visszaszerezze a táskát, tehát még nem került ki véglegesen a hatalma alól, addig nem csak, hogy a jogos védelmi helyzetben cselekedett, hanem jogos önhatalmat is gyakorolt el. Tehát ez egy komoly kérdése volt ennek az eljárásnak, hogy hol volt az a határ, amikor a jogos önhatalom az már véget ért, és a jogos védelmi helyzet még fönnállt.
Találkoztam olyan üggyel, lehet, hogy már láttatok ilyet, nagy társasház, és alul pincék vannak, illetve tárolók. És ezek osztatlan közös tulajdonban vannak. Gyakorlatilag, amivel az ügyfelem szembesült, egyszer csak az ő pincéjéből kipakoltak, és bepakolt valaki más, de nem tudja, hogy ki. Ilyen ügyekkel fordulnak hozzátok?
Az osztatlan közös tulajdon az gyakorlatilag egy kódolt birtokvédelmi konfliktus forrás. Akkor ugye, hogyha valaki esetleg nem kellő körültekintéssel vásárol ilyen ingatlant, aminek ilyen része is lehet, mert ugye nincs egy ilyen használati megállapodás, egy használati megosztás, azt örök időkre el lehet húzni, tehát ott birtokvédelem hátán lesz.
Tökéletes megállapítás. Én is ezt látom a 13. kerületben is, meg hát a szakma tapasztalata is ezt mondják felé mindig a kollégák, hogy ebből általában a rendezetlenség a gond. Nincsenek alapítókiratban ezek az albetétek nevesítve, mi hova tartozik, kinek mennyi jár. Nincs leírva sehol a társasházi szabályzatban, és akkor történnek ezek a dolgok, valaki valahova beköltözik, mivel ez egy közös birtok, hogyha ugye nincs kiosztva senkinek, közös birtok esetén bármelyik tulajdonos társ a többivel szemben is jogosult lehet a birtokvédelemre. Itt mindig a jegyző szempontjából az eredeti birtok állapota lényeg, hogy ki volt az, aki azt a bizonyos tároló részt birtokolta, hogyha ez bizonyítható, és a jogosultsága is fönnáll, ez a nehezebb része ezeknek a kiosztásoknak, de hogyha ez mind adott, akkor a jegyző tud birtokvédelmet adni.
Úgy kell, hogy történjen, hogy az előző tulajdonost megkeressük, akit tanúként meghallgatnak ebben a birtokvédelmi eljárásban, aki elmondja, hogy már pedig én is ide pakoltam annak idején, és én úgy adtam eladásvételi szerződéssel, hogy beleértettem ezt is.
Azért nem ennyire egyszerű, mert hogyha az előző tulajdonos ezt még el is mondja, még mindig fönnáll az, hogy a tényleges birtoklás az új tulajdonosnak egyáltalán beállt-e, tehát hogy ő birtokba vette utána ezt a tárolót, hogyha nem, akkor ugye megint csak a jogcímére hivatkozhat, az pedig már csak bíróság előtt fogja tudni megtenni. Tehát fontos momentum az, hogy ő tényleges hatalma alá vette a tárolót.
Még ebben az ügyben egy érdekes kérdés felmerült bennem. Azért nagyon sok ingatlan Budapesten, de lehet, hogy Magyarországon is önkormányzati ingatlan volt, és ugye a rendszerváltás után kerültek át magántulajdonba. Amikor önkormányzati tulajdonban voltak ezek a lakások, akkor lehet, hogy annak idején, évtizedekkel ezelőtt mindegyik lakáshoz tartozott egy tároló, és amikor az önkormányzattal bérleti szerződést kötöttek a bérlők, akkor ez rendezve volt, csak ma már az alapítókiratok nem tartalmazzák. Ezek az iratok meg lehetnek az önkormányzatnál? Egy jegyzői birtokvédelmi eljárásban van-e olyan bizonyítási indítvány, vagy van-e olyan lehetősége a jegyzőnek, hogy indítványra a saját önkormányzatán belül ezt az iratot előkeresi egy birtokvédelmi eljárás keretében?
Kapásból azt mondanám, hogy nincs, de nem mennyire fekete és fehér, mert azért azt mondjuk, elmondhatjuk, hogy ami a jegyző rendelkezésére álló tények, valóságok, azok felhasználhatók az eljárásban. És hogyha erre az ügyfél hivatkozik, hogy ez a jegyzőnél ott van, akkor lehet egy kísérletet tenni ezeknek a felkutatására, de egy 15 napos eljárásban, ahol a jegyző nem kell, hogy bizonyítási cselekményt folytasson, nem várható el egész egyszerűen a jegyzőtől, hogy lemenjen a pincébe és ezt kikutassa.
Illetve hát itt szerintem az fontos, hogy a saját ügyében vagy a saját ingatlanában érintett módon ő maga nem fog eljárni, tehát én biztos, hogy kérném ilyen esetben a kizárásomat a kormányhivataltól, és hogy jelöljenek ki egy másik jegyzőt. Viszont ugye a bizonyítás körében ez meg nem feladata, tehát erre az ügyfélnek, illetve ugye nem ügyfelekről beszélünk, felekről, tehát itt a félnek kéne valami lépéseket tennie, mondjuk már előzetesen felkészülve, hogy kikér ilyen adatokat. És akkor már, ha ezek megvannak, vagy az alapítókirat, vagy bármi más okirat megvan, ezek után indítja meg a kérelmet.
Milyen új birtokvédelmi problémák vannak? Én itt most a drónokra gondolok, vagy vannak olyan érzékelők, amik a kutyaugatást visszaszorítják, itt kialakulhatnak szomszédjogi viták, vagy birtokvédelmi problémák?
A drónokkal kapcsolatban talán 2018 óta nagy karácsonyi ajándéksláger szerintem a drón. Igazából ezzel kapcsolatban annyi probléma felmerült, hogy a szabálysértési törvény tartalmaz ilyen kvázi hobbi drónozásra alkalmas tényállást is, meg a komoly, tehát a felvétel készítésére és tényleg nagyobb volumenű drónozásra alkalmas készülékekkel kapcsolatban is, ha nem megfelelően, tehát jogszerűtlenül használják. Ami még ilyen sláger téma, hogy teljesen legálisan egyébként kapható, tehát meg tudom rendelni az internetről, ultrahangos ugatásgátló készülék, nyakörv is van, de készülék is, amit ugye, ha szólok a szomszédnak, hogy állandóan ugat a kutyája, és nem hajlandó, vagy hát igazából nem is tud mit tenni, hisz egyébként szerintem a kutya dolga bizonyos keretek közt az, hogy ugasson, meg kövesse a járókelőket, meg a történéseket a világban, mondjuk egy kertesházban, akkor ugye megveszem ezt a készüléket, föltöltöm hálózatról, is működik, de föl is lehet tölteni, szépen kirakom ablakba, vagy teraszra, vagy bárhol rá, irányítom a szomszéd házra, és akkor ugye élvezem gyakorlatilag az ugatásmentes csendet, mert ugye a kutya nagyon hamar rájön, hisz ugye intelligens élőlény, hogyha ő ugat, akkor valami kellemetlen zaj jön egy bizonyos helyről, és a hozzánk fordulók beszoktak számolni arról, hogy nem is megy már arra, tehát nem is használja azt az ingatlan részt a kutyus. És ugye ezzel kapcsolatban keresnek meg, hogy ugye ő birtokvédelmet akar erre kérni, hogy a szomszéd kirakott egy ilyen készüléket. És ez ugye nagyon érdekes elemzés kérdése, hogy az én birtoklásomat zavarja egy ilyen készülék, hisz én ugye nem is érzékelem az ebből kijövő frekvenciákat. Elméletileg azt mondják, hogy kisgyerekek még érzékelhetik, vagy nagyon érzékeny felnőttek, de az átlag az biztos, hogy nem. Tehát, hogy az én birtoklásomat valószínűleg az ingatlannal kapcsolatban nem befolyásolja. Akkor ugye fölmerülhet, hogy a kutya, mint elvileg ingó dolog birtoklását valamiben zavarhatja ez, de hát hisz ugyanúgy hatalmam van a kutya fölött, ugyanúgy megvan a kutyám, csak ő esetleg zavartan viselkedik, vagy nem tudom, nem használja azt az ingatlan részt. És akkor ugye itt lehet összekapcsolni azzal, ha valaki birtokvédelmi és állattartási állatvédelmi ügyekkel is foglalkozik, hogy mondjuk ez az állatkínzásnak azt a részét, ami ugye az állatvédelmi törvényben van, tehát ugye közigazgatási szervekre, jegyzőre tartozik többek közt a kivizsgálása, hogy ez esetleg lehet egy állatkínzás. Ez viszont biztos, hogy szakértői kérdés, tehát ehhez egy jogász vagy egy igazgatás szervező nem ért, ez valami igazságügyi szakértő szükséges. A másik sláger, ami mondjuk nálunk van, nyilván ez nem mostanában kezdték használni, ez a vadriasztó hangágyú, ami ugye nyilván egy adott időtartamban, akár éjjel-nappal működik, hogy ugye elriassza a vadakat külterületen, ugye, hogy nehogy ledésmálják a termést, és ha mondjuk ott laknak egy több akárki külső területen lakó lakos, akkor nagyon sok esetben hozzánk is fordultak már egyelőre tanácsért, hogy mit tegyenek, nem tudnak aludni, egész éjjel megy ez a készülék, és ugye ez olyan, mint a fegyverropogás. Ezt be lehet állítani bizonyos hangerőre, meg időtartamra, de ugye nyilván az a cél, hogy ne, főleg ugye ez ilyen vaddisznók ellen szokták, hogy ugye ne dézsmálja le a vaddisznók a kukoricást, tehát hogy ez bizony hetekig egész éjjel megy, ugye, hogy ne legyen károsodás a termésben. És volt erről is viszonylag egy ilyen híresebb jogeset nemrég, hogy jegyző birtokvédelmet adott pár lakó részére, a gazdálkodó nagyon tisztességes, törvénytisztelő ember volt, lekapcsolta 1-2-3 hétre ezt a készüléket, gyorsan szerzett egy ügyvédet, beadták a jegyzői döntés ellen a keresetlevelet, elvitték bíróságra, és amíg a bíróság ennek a döntésnek a végrehajtását felfüggesztette, ami ugye nem automatikus, tehát ez is fontos például, hogy ha megtámadjuk a jegyző döntését, mert nem tetszik, külön kérnünk kell, hogy a végrehajtását függesszék fel, mert az egy ugye PTK alapján egy kvázi automatikus folyamat. Tehát, hogy amíg ugye felfüggesztették ennek a döntésnek a végrehajtását, ez pár hét volt tényleg, hát az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a vaddisznók az egész kukoricást tönkretegyék, úgyhogy a gazdálkodónak megvan maga az alapkára, mert ugye, hogy nem tudja ezt eladni, ezt a termést már a valakivel, akivel ő szerződött, illetve őt most nagyon keményen ködbérezik, mert ugye a szerződése úgy szólt, hogy valami ködbér része is volt. Úgyhogy most a gazdálkodó elvitte ilyen közigazgatási jogkörben okozott kár miatt bíróságra ezt az ügyet. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy például kell-e a jegyzőnek, hogy legyen egy kvázi jósgömbje, vagy egyáltalán át kell gondolnia, hogy rövid távon, ami nagyon kedvező döntésnek tűnik valaki oldalán, az a másik félnek esetleg milyen károkat okoz. Tehát, hogy kell nekünk jósgömböt nézegetni, hogy milyen rengeteg fajta szálon, milyen következményei lehetnek a mi döntésünknek.
Ugye van ez a fogalom, hogy klímaszorongás, ez a birtokvédelmi ügyintézőben már kialakult. Tehát, hogy ez a klímaberendezésekre vonatkozik. A 21. század meghozta nekünk ezt a csodát, hogy minden társasházban, mindenhova felszerelésre kerülnek ezek a klímák. Én, hogyha tudnék így üzenni az állampolgároknak, vagy kérni őket, ezen ne forduljanak jegyzőhöz. Nem tudja a jegyző megítélni. Tehát olyan szubjektív zavarásról van szó eleve, amit a jegyző saját szervi érzékelésével, nevesítsük fülhallásával, nem kell, hogy zavarónak tudjon titulálni. Tehát, hogy ezek nem igazán alkalmasak. Akkor ez tipikusan a szomszédjának a szükségesség, arányosság mérlegelését igénylik, és majd ott meg tudja mondani a bíró, hogy arrébb kell lakni 3 méterrel azt a klímaberendezést. Ezek a berendezéseknek a áthelyezését innen, oda, onnan, ide nem igazán fogja tudni a jegyző megállapítani ennek a szükségességét. Másik ilyen, ami most talán a legújabb, az a hőszivattyú készülékek. Ugye itt is az van, hogy most a rezsi szorongás miatt, hogyha ezt is elnevezhetjük így, létesülnek ezek a berendezések. Nagy beruházások, általában 5-6 millió forint egy családi háznak az ezzel való felszerelése. Majd utána a szomszéd pedig azt mondja, hogy ez bizony hangos, és őt zavarja, és kerüljön áthelyezésre máshova. És akkor az eljárásban pedig a másik fél azt mondja, hogy jó, de nekem itt van egy szakmai leírásom, illetve a kivitelező az átadta annak a dokumentálását, hogy ennek bizony oda kell kerülnie, mert ott tud hatékonyan működni, itt a legköltséghatékonyabb maga a beruházás is. Utána ennek az áthelyezése kerül még plusz 2-3 millió forintba, majd megállapítható, hogy az egy hatásfokcsökkenést fog eredményezni. Tehát megint egy olyan vita keletkezik, amiben a jegyző nem tud dönteni, hiszen ha zavaró is a probléma, lehet, hogy az a tűrési kötelezettség alá fog tartozni, de ezt meg a bíróságnak kell majd megállapítani. És akkor még egy dolog, amit hozott nekünk itt ez a covidos időszak, amikor mindenki home office-ba dolgozott, tehát hogy mennyire hat minden a jegyzőre, ez csak arra példa, hogy amikor mindenki otthon dolgozott, akkor mindenkit elkezdett zavarni az, ami napközben eddig is megtörtént. Igen, eddig is megtörtént napközben, hogy a szomszéd otthon porszívózott, csak most ugye otthon végezve a munkát, ez egy sokkal zajosabb tevékenység, vagy egyszerűen a felújítás. Tehát mikor azt mondja, hogy a szomszéd ne újítsa fel a lakását, ne fúrjon, faragjon egész nap, hiszen ő otthon dolgozik, akkor nehéz mit mondani, hiszen lehet, hogy ő home office-ban van otthon, de ugye a kőműves az nem fogja tudni home office-ba hazavinni annak a lakásnak a munkáját, amit éppen felújít.
A tűrési kötelességnek szerintem nagyon fontos az a része, hogy ugye egyrészt lakóközösségben élünk, és bizonyos fajta zavarásokat, bármi zajszak, bűz, mit tudom én, felújítás, zavaró hatásait, azt ugye el kell viselnünk. De ennek nagyon fontos része az is, ez talán egy elsőre nem világlik ki, de hogy ugye ha a másik oldalon ülünk, a döntéshozó oldalán, hogyha mondjuk ilyen műszaki berendezésekről beszélünk, hogy klíma, meg hőszivattyú, meg mindenféle zörgő, zajongó dolog, hogy ugye nagyon nehéz úgy döntést hozni, hogy a hozzánk fordulóval jót teszünk, mert ugye mondjuk köteleznénk rá, nem ez a joggyakorlat, tehát nem nagyon kevés ilyen döntés van, de mondjuk köteleznénk rá, hogy helyezze át a bármilyen zavaró műszaki készülékét máshova, amivel ugye megint előidéztünk egy problémát, mert nyilván a mai beépítettség mellett nem lehet hova áthelyezni úgy, hogy mondjuk egy másik szomszédot ne zavarjon. Ez is nagyon fontos, hogy a tűrési kötelesség ugye azt jelenti, hogy lakóközösségben élünk, egymást el kell viselnünk, a döntéshozó felé egy olyan fontos üzenete is van, hogy nem generálhatunk egy újabb problémát másnak. És ugye úgysem generálhatunk problémát, még ugye jegyzőként vagy ügyintézőnként, azt is át kell gondolnunk, hogy ugye az egyik kezünkkel adunk egy csomó mindent, tehát kereskedelmi, jogi, meg mindenféle más hatáskörben, befolyással vagyunk a településen levő üzletek nyitvatartására, vagy üzletek nyitására, vagy szolgáltatások, bármi dolgok nyújtására, és ugye a másik kezünkkel pont azt korlátoznánk, vagy tiltanánk be, vagy vennénk el, amit ugye az egyik kezünkkel adtunk. Tehát, hogy ez ilyen kis helyi feszültségeket is teremthet, mondjuk abból a szempontból, hogy nagyon megbecsüljük azokat a cégeket, vállalkozásokat, akik mondjuk ott vannak, és ugye szeretjük, mert mondjuk helyi adót teremtenek, és hát nyilván ugye választópolgárok, meg mindenféle más szempontból is szóba jöhetnek, és ugye a másik kezünkkel meg korlátozzuk őket, vagy betiltjuk az ő tevékenységüket, mert pár ember zavar az ő tevékenységük. Tehát, hogy ez ilyen nagyon komplex dolog, ez nem csak úgy kell nézni, hogy akkor valakit zavar valami, nyíl, egyenes nyíl A-ból B-be, rögtön megszüntetünk mindent. Tehát, hogy ez is egyfajta ilyen kvázi jósgömb, mint az, hogy milyen hatással lehet a jövőre a mi döntésünk.
Melyek azok az eljárások vagy szituációk, amivel ti azt a tanácsot adnátok egy ügyfélnek, hogy na, itt tényleg a jegyzőhöz kell első körben fordulni. Mert ez gyors lesz, praktikus, ez a legjobb, ne bonyolítsuk túl a dolgokat.
Ami szerintem klasszikus ügytípus, amire én is mondjuk jó szívvel, nyilván az adott körülmények mindegyik megléte esetén, mondjuk jó szívvel tudok birtokvédelmet adni, hát ez ugye sajnos ez a klasszikus mai felállás, hogy válófélben levő házastársak már utálják egymást, de még egy ingatlanon laknak, és akkor ugye azzal szórakoztatják egymást, hogy esetleg felváltva, de tényleg volt ilyen ügyem, hogy felváltva naponta vagy hetente zárat cseréltek, tehát jött haza anyu, fáradtan, törődötten a munkából, majd azt vette észre, hogy hát nem tud már bemenni, mert ugye a kulcsa nem nyitja az ajtót. Akkor ugye ha tényleg nincs hova mennie, és nem tudom, a híd alatt kéne laknia, akkor nyilván egy jogos önhatalommal keres valami lakatos segítséget, nyilván megteremt, hogy be tudjon jutni a lakásba, és ugye nem úgy, hogy közben kizárta aput. De ugye sajnos ezek így egymást generálják, és ez egy hihetetlen konfliktus forrás, mert aztán másnap meg apu jön haza arra, hogy ő nem tud már bemenni. Tehát ez a tipikus, de mondjuk itt is ugye van egy döntés a kezemben, hogy igenis nekem be kell oda mennem, meg be lehet mennem, hisz jogom van hozzá, tessék nekem kulcsot biztosítani, és itt is vannak azért sikertörténetek kevésbé, de mondjuk elhúzódó végrehajtási eljárás az mondjuk több. De mondjuk ez egy olyan ügytípus, amire én tudok helytadó döntést hozni.
Ha nekem egyet kéne mondani, akkor amire kitalálták a birtokvédelmet, akkor ez a tulajdonos-bérlő viszony, amikor a tulajdonos úgy dönt, hogy most a bérlője vagy nem fizet eleget, vagy valami más egyéb jogvitájuk alakult mondjuk ki, de ő kizárja őt a birtokból, akkor ugye itt a bérlőnek jár a birtokvédelmi viszony, hogy tényleges birtokhelyzetben volt. És akkor ennek van egy érdekes fordulata, amikor a tulajdonos szeretné, hogy a bérlő kimenjen a lakásból. Ez az, amire meg egyáltalán nem tudunk birtokvédelmet adni, hiszen ő ugye kikerült a birtokból, amikor átadta a lakás kulcsait. Tehát akkor ő bírósághoz tud fordulni, és lakáskerítési perben tud érvényt szerezni a jogainak. Ami marad a birtokvédelemnek, azzal kell a jegyzőnek foglalkozni. Ami máshova tartozik, azzal pedig nem.
Köszönöm szépen!